Szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket. Lehet látni a táblán, hogy nagyon izgalmas témánk lesz. Engem is nagyon érdekel, bár a párválasztás már nem annyira problémám. Ahogy körülnézek, az a benyomásom, hogy nem mindenki azért jött, hogy most találja meg a párját, bár erre is azért van esély meg lehetőség. Hallgassunk meg egy olyan zeneszámot, ami bátorsággal tölt el bennünket, mert vannak félénk párkeresők is. Föl kell bátorodni egy kicsit, hogyha az ember tisztában van azzal, hogy ha kivillantja a fog a fehérjét, akkor nagyobb a siker, mint hogyha visszahúzódik. Azt hiszem, hogy ezt a múltkor megbeszéltük másik témával kapcsolatban. Egy szép Vivaldi hegedű szólót fogunk hallani, Szilágyi Zsuzsi hegedül, orgonán kíséri Draskóczi László. Köszönjük szépen, Zsuzsi és Laci. Most pedig a témához közeledünk. Rajkai Zoltán színművész, egy talán jól ismert székely népballadát fog elmondani nekünk, a házasulandó legényről.
El kéne indulni, meg kéne házasodni. De még az a kérdés, kit kéne elvenni. Jaj. Kit kéne elvenni? Ha kisasszonyt veszek, nem tud szőni fonni. Jaj, de szégyen nékem pénzé gatyát venni. Jaj. Pénzé gatyát venni. Ha öreget kérek, az mindig szomorú. Annak minden szava egy égi háború. Jaj, egy égi háború. Ha gazdagot kérek, mindig csak azt hányja, hogy az enyémből élsz, ebatt a hitványa. Jaj, ebatt a hitványa. Ha szegényt megkérek, avval mit csináljak? Egy kódusból kettőt, ugyan miért csináljak? Ugyan miért csináljak? Istenem, ugyan mit csináljak? Legénykedjem-e még? Vagy megházasodjak? Vagy megházasodjak? Azaz egy reménység táplál ezután is. Jó lesz a legénység nekem továbbra is. Jaj, nekem továbbra is.
Köszönjük szépen, Zoli. Azért én azt javaslom, hogy ezt a konklúziót, hogy jó lesz nekem a legénység továbbra is, ne vegyük komolyan. De hát, hogy ez nagy dilemma, az világos. Na, csak egész röviden egy kicsit más témára kénytelen vagyok kitérni. Tudni, kaptam egy kérdést egy héttel ezelőtt, ami nem vág témába. Az illető azt szerette volna, hogyha e-mailen válaszolok neki, lehet, hogy erre sor kerül, de annyira közérdekű. A következőről van szó. Mit tegyen egy asszony, akit a férje 30 éves házasság után úgy hagyott el, hogy oda költözött egy önálla több mint 20 évvel fiatalabb lányhoz? Mit mondanánk neki? Ugye a Biblia egyértelműen azt mondja, hogy ne váljunk el. De Jézus hozzáteszi, ha csak nem paráznaság okáért. Hát én úgy gondolom, hogyha valaki összeköltözik egy nővel, aki nem a házastársa, az kimeríti a paráznaság esetét. Meg kell bocsátani, de a bűnt nem szabad pártolni. Mi következik ebből? Az, hogy be kell adni a vállókeresetet. Ebből akármi lehet, megtörténhet az is, hogy az illető visszatér, meg kell bocsátani a házasságtörést is, de nem szabad eltűrni. Hát ez a rövid válaszom. Ugyanakkor ilyen esetben az ilyen rövid válaszok soha nem kielégítők, ezt meg kell beszélni. A hátterét, a mélységeit. Amikor idáig jut egy házasság, többnyire nem csak az egyik sáros, hanem a másik is. Ezért érdemes leülni ezzel nyugodtan. Na, ezek után azonban koncentráljunk a mai témára. Hogyan találhatok rá a társamra? A székely legény, akiről a ballada szólt, nem azon problémázik, hogy kit vegyen el, hanem hogy egyáltalán elvegyene valakit. Egy másik székely anekdóta meg arról szól, hogy már hajlik arra, hogy megházasodjon, az apja sürget is, mondja, hogy fiam, elég idős vagy már, hát miért nem házasodsz meg? Mire ő mondja, hát jó, megházasodnék, de kit vegyek el? Hát annyi szép lány van a faluban, hát hogy nem tudsz választani közülük egyet? Mire a legény? Édesapámnak könnyű volt, mert ott volt édesanyám. De én kit vegyek el? Egyáltalán hogy lehet megtalálni az illetőt? Vannak félénk emberek, akik nem mernek közeledni, vannak bátor emberek, vannak túlságosan bátor emberek. Na de mi lesz, hogyha beleválaszt és nem lesz jó? Azért szeretném hangsúlyozni már most azt is, hogy ahhoz, hogy harmonikus és jó legyen egy házasság, nem csak arra van szükség, hogy jó legyen a párválasztás. Merem állítani azt, hogy a párválasztás a legtöbb esetben legalábbis nem rossz. De ahhoz, hogy jó legyen a házasság, ahhoz foglalkozni is kell magával a házassággal. Ahogy nem elég bevetni egy kertet, gondozni is kell. Törődni kell a kapcsolattal. És nem elhanyagolni. Hát sokszor a hiba az utóbbi, és nem az, hogy rosszul választott. Hallom néha azt is, hogy XY jól beleválasztott. Hát lehet, hogy rosszul választott, de nem muszáj nekünk rosszul választani. Mit látunk ezen a képen? Talán van, aki ráismer, ez a felvétel a Zugligeti Libegőben készült. Nagyon jó szerszám, mert fölviszi az embert egy darabig, és a párválasztással kapcsolatban egy nagyon fontos konklúzió is levonható magából az eseményből. Lehet, hogy elmondtam a következőt, talán többször is nagyon szeretem elmondani, ez velem történt. Még a volt mennyasszonyommal, akit aztán feleségül vettem. És most is ő a feleségem. Olyan lehetőségünk nyílt, hát nem tegnap volt, nem is tegnap előtt, kicsit régebben, hogy a Tátrába mehettünk. Én megígértem még idehaza, hogy fölmegyünk a Lanovkával, ott így úgy hívták a libegőt. Fölmegyünk a Lomnici csúcsra, az Zugligetben akkor még nem volt libegő. Nem tudtam, hogy mit ígér. Fölvitt minket egy darabig, drótkötér, vasúton, egy olyan kabin. Beleálltunk 8-10, aztán ki kellett szállni, ott jött a Lanovka. Nem kétszemélyes, hát ez az igazi, a kétszemélyes. Egy személyes, mint egy lánchinta. Csak úgy jöttek egymás után ezek a hinták, az emberek szálltak be, és vitte őket Ménkő magasra. Hűha. Hát mi lesz ebből? Hát az a baj, hogy hát megígértem, meg ki is volt fizetve. Én voltam a férfi, úgyhogy nekem kellett elől menni. Hátra néztem, nagy szemekkel nézett, egy csöpp félelem se látszott az arcán, a lányok sokszor bátrabbak. Aztán jött irgalmatlanul az a kis szék, bele kellett ülni, ott valaki segített, oda kattintottak, az kis védőt, én fogtam a rudat, néhány másodperc múlva már egy nagy szakadék fölött mentünk, késő lett volna kiszállni. A házassággal kapcsolatban gondolják azt néhányan, hogy legfeljebb kiszállunk közben. Hát meg lehet azt úszni. Hát aki úgy gondolkozik a házasságról, annak nem való se libegő, se lanovka. Várja meg a tavaszt, majd menjen ki a Városligetbe, ott van egy olyan lassú körhinta, kis autó, kis hintó, kis lovacska, 3-4 éves gyerekek szoktak beleülni, abszolút veszélytelen, de nem visz sehová. És ez a lényeges. Nem visz föl a csúcsra. Ha föl akarunk érkezni a csúcsra, akkor olyan döntést kell hozni, amit nem akarunk visszaszívni. Életre szóló, legalábbis egy földi életre szóló döntés, a házassági döntés. Másképp nem szabad meghozni. Nagyon sok gyáva ember szaladgál ma ebben a kis országban, akik nem kötik meg a házasságot, hanem egyszerűen együtt élnek, azt mondják élettársi kapcsolat, majdnem házasság, hát azt hiszem ezt már megbeszéltük párszor, egyik alkalommal külön téma lesz, majdnem házasság, majdnem sikerült a vizsga, mi van akkor, majdnem sikerült az operáció, majdnem házasság. Ne tévesszük össze a kettőt. Isten azt akarja, hogy egy elkötelezett kapcsolatba lépjünk be. Na de hát a kérdés az, hogy hogyan találhatom meg a társamat. Együtt szeretnénk feljutni a csúcsra. Együtt, mi ketten. Aztán együtt akarunk megöregedni is. Az is jó. Na nem az öregedés jó, hanem az, hogy együtt. És az végig jó. Aztán eszünk ágába sincs menet közben kiszállni a házassági libegőből. Fontos döntés ez az életünkben. Persze kell hozzá még valami. Most olyat fogok tenni, amit egy jó krimi soha. Tudnék, nem árulja el az elején, hogy ki a gyilkos. Én a végeredményt mondom meg most az elején. Klasszikus regény megmondja az elején. Az Dosztojevszkij Bűn és bűnhődésének az elején tudjuk már, hogy ki a gyilkos. Ennek ellenére izgalmas. Így van ez a házasságkötéssel is. Tudnék, a lényeg az, ami a lényeg, a történet a következő. Ez nem velem történt, de az illető úgy mesélte, hogy ez így volt. Az illető buszvezető volt Budapesten, és elmondta, hogy az egyik végállomáson, hát ő nagyon vicces természetű volt, beszállt a buszába, és leült az egyik utas helyére, úgyhogy vaknak álcázta magát. Tehát föltette egy sötét szemüveget, és a kezében tartott egy fehér botot. Egy darabig így üldögélt, és amikor a busz már majdnem megtelt, akkor elkiáltotta magát, hát senki sem indítja el ezt a tragacsot. Oda tapogatózott a vezető üléshez, leült és begyújtotta a motor. Hát az utasok kezdtek hanyat homlok menekülni a buszról. Még kisebb sérülés is történt, úgyhogy fegyelmit kapott az illető, kirúgták. Mi a tanulság ebből? Hogyha hosszú útra utazom, nem mindegy, hogy ki ül mellettem. Nem szeretem, ha rossz szaga van, nem szeretem, ha túl terjedelmes, az se, ha túlságosan bőbeszédű, de ennél sokkal fontosabb az, hogy ki ül a volán mögött. Azt hiszem, értjük ezt a mai példázatot. Ki vezeti az életemet? Ez a döntő kérdés. Mert az az örökké valóságra szól. Az, hogy kivel utazom együtt, ez néhány évtizedre szól. Nem mindegy. De ez legyen az első. És én azt gondolom, hogyha jó ez a döntés, hogy Jézus Krisztus ül a kormány mögött, és ő vezeti az életemet, ő ismeri az útvonalat, és nem fogja eltéveszteni, akkor biztos lehetek abban, hogy célba jutok. Eszünk ágába sincs kiszállni menet közben. De hát a kérdés az, amiről szólt a székely ballada, hogy valóban meg kell-e házasodni, vagy talán mégsem kell. Van, ami ellene szól a házasságnak. Mi szól ellene? Hát vegyünk sorra néhány dolgot. Például az üzesség ma már nem divat, a szexhez pedig hozzá lehet jutni házasságon kívül is. Hát emiatt nem érdemes megházasodni. Aztán a házasság nagyon sok nehézséggel jár. Vannak itt házas emberek, ugye? Nagyon sok nehézséggel jár. Alkalmazkodni kell. Le kell mondani. Az világ összes többi nőjéről. Hát persze ennek van egy üzenete az asszony felé, ez azt jelenti, hogy én értékesebb vagyok számára a világ összes nőjénél. Nem? Ez így szép. Hát erre az oldalára kell gondolni a dolognak. Ez mindjárt sokkal szebb. Meg aztán korlátozza a személyes szabadságomat. Korlátozza. Hát, korlátozza. Döntéseimbe legalábbis be kell vonni. Aztán időnként ő dönt. Nagyon ügyes, és akkor úgy tesz, mintha én dönteni. Minden esetre vannak itt érdekes dolgok. Aztán a válás az egy bonyolult dolog, és sokba is kerül, meg aztán azt mondják, hogy a házasság elavult intézmény, hallottunk már ilyet? Néhány tévéműsort megnéztem vasárnap is, a Duna TV kinevezte házasság napjának, holott valójában a házasság hetéről van szó. Elvileg ma kezdődik, de mi már elkezdtük szombaton, Pasaréten, meg Debrecenben, meg más helyen is, tart egy héten keresztül. Számomra a házasság hete egy éven keresztül tart. Mert folyton hol itt, hol ott kell a házasságról szólnunk, néhány munkatársammal együtt. Mondják, hogy elavult intézmény, nem talált ki senki se jobbat. És Isten gondolata. Hogyha rossz, az emberek rontották el. Meg aztán a fenntartani a szerelmet, az egy nehéz akrobata mutatvány. Van köztünk olyan pár, aki meg tudná ugrani ezt a szívet? Mennyit kellene gyakorolni, hogy ez így összejöjjön? Hadd mondjak egy vigasztalót. Nem muszáj így ugrani. Elég csak szeretettel elfogadni a másikat, sőt néha szeretettel elszenvedni, és azután menni tovább, és a jutalom az Úrnál van. Mindez, amit itt lehetett olvasni, mindez nem igaz. hazugság, vagy legalábbis fél igazság, ne hallgassunk erre. A világból ezek a vélemények jönnek mostanában. Isten igéjének az igazságára figyeljünk oda. Mit mond Isten igéje? Isten igéje azt mondja, itt van az ige hely, 1 Mózes 2.27, van, aki úgy ismeri, hogy a Genezis könyve első fejezet, 27. verse. Azt olvassuk ott, hogy megteremtette Isten az első embert, férfivá és nővé teremtette őket, Isten képére teremtette őket. Isten gondolata a házasság. Isten házasságra teremtette az embert, férfivá és nővé. Ez azt jelenti, hogy szeretett kapcsolatra teremtette Isten az embert. Hadd tegyem hozzá azt, amit majdnem mindenkor hozzá szoktam tenni, amikor ez elhangzik, hogy természetesen vannak olyan emberek, akiknek Isten megáldja az életét akkor is, hogyha nem élnek házasságban. De nem a szinglikről van szó, és nem a szerzetesek a szinglik. És Teréz anya nem volt szingli. Jeremiás próféta sem volt szingli. Pál apostol sem. Az a szingli, aki töpreng, mint az a székely legény. Jó lesz a legénység nékem továbbra is. Nem vállalja a házasság és a gyermeknevelés terhét és felelősségét. De a legtöbb ember számára Isten gondolata az, hogy együtt éljen két ember szoros közösségben, testi és lelki szoros közösségben együtt, szeretet kapcsolatban, Istent képviselve, Isten képét tükrözve, az ő képére alkotott minket, azt jelenti, őt kell képviselnünk ebben a világban. A szeretet Istenét, ha köztünk szeretet van, Istent tükrözzük a világban. Élő igehirdetés lehet a házasságunk. Erre van szükség. Na most lehet, hogy néhány ember húzza a nyakát, hogy hát a mi házasságunk nem olyan. Hát persze, hogy nem olyan. Emberek vagytok. Én is az vagyok. De ha meg tudunk bocsátani egymásnak, elköteleztük magunkat legalább 3 dologra, szeretetre, hűségre és megbocsátásra, és mind a 3-ra szükség van, akkor Isten szeretetéről és kegyelméről szól az életünk. Csak az ne kössön házasságot, akit Isten különleges szolgálatra hívott el, mint például Jeremiást vagy Pál apostolt. Ismerjük az életüket. Mi minden volt az életükben? Nagyon sok szenvedés, üldözés, kaloda, börtön, megkövezés, hajótörés, hát még egy asszony is túl sok lett volna. Isten tudta, hogy olyan szolgálatot adott nekik, amit nem társak nélkül, de házasságban nagyon nehéz lett volna végig szolgálni. Ezért nem kérte tőlük ezt, sőt, a Jeremiásnak kifejezetten megmondta, hogy ne köss házasság. De nekünk, közönséges embereknek megadta azt a lehetőséget, hogy házasságban éljünk. A szex a házasságban Isten ajándéka. A házasságon kívül paráznoság. személyiségünk kibontakozásához is szükségünk van a házassága. Mire van szükségünk konkrétan? Szükségünk van arra, hogy a másik embert előnyben részesítsük saját érdekeinkkel szemben. Hát erre óriási lehetőséget ad a házasság. Sőt, hadd idézem itt az Úr Jézus szavait, azt mondja, hogy aki én utánam akar jönni, az először is, mit tegye? Tagadja meg magát. Hát az önmegtagadásra a házasságnál jobb lehetőség, nem hiszem, hogy van. Rendeljétek alá magatokat egymásnak, írja Pál apostol. Én, a férfi, rendeljem alá magam egy asszonynak. Azt mondja az apostol, igen, fiam, így fogsz kiteljesedni. Aztán olvasom tovább az ige szakaszt, megnyugszom, mert az asszonynak még kétszer mondja. Látszik, az öreg Pál tapasztalt ember volt, tudta, hogy egy asszonynak nem elég egyszer mondani. De azt mondja, hogy nem csak ezért írja, hanem a sajátos férfi meg asszonyi szerepkörök miatt minden esetre előnyben kell részesítenem a másikat. Ezt meg kell tanulnom. Én az önző ember, aki születésemtől kezdve önző vagyok, ilyen természettel születtem. Isten végig akar vezetni engem egy úton. Úgy jellemzi a Biblia ezt az utat, maga Jézus, hogy az keskeny, nem olyan kényelmes. Hát ezen az úton néhány dolgot meg kell tanulnom. Először is azt, hogy néha hátra kell lépnem, néha le kell mondanom valamiről. Föl kell ismernem, hogy a másiknak mire van szüksége. Úgyhogy jól gondold meg a párválasztást. Tehát önmagunkat háttérbe szorítani, másképp nem megy. Aztán értsük meg egymást, az empátia. Sokszor szó volt róla. Én még mindig tanulom, még, és néha még elhasalok benne. De azért nem adom fel. Mert nem tudom, mennyi időm van. Van, akinek nem is kell olyan sokat tanulni, egyből megy neki. A nagy tudósok nem szokták hamar megtanulni. Ezt onnan tudom, hogy bevallják. Például Piaget, a híres pszichológus azt írja, hogy azért nagyon hasznosak a tudományos viták, mert a vita végén a vitatkozó felek jobban értik a saját álláspontjukat. Mert ugye a másik helyzetébe beilleszkedni sokkal nehezebb. Vagy mit mondott a nagy Planck? Kvantummechanika felfedezője egyik tanulmányának az elején írja ő is, hogy egy új eszma a tudományban nem úgy szokott diadalra jutni, hogy meggyőzetnek az ellenfelek, hanem úgy, hogy kihalnak. Ugye az öreg professzorok nem értették a kvantummechanikát. Hát nem tudom, hogy ő vele mi volt, mert aztán öreg professzor lett belőle is, de remélem, hogy rugalmasabb volt a gondolkodása. Mondjuk a tudományos pályafutáshoz nem biztos, hogy szükséges az empátia, de a házassághoz ahhoz igen. A házasság nem egyenik, se a gyereknevelés. Hát gyereknek lenni még lehet empátia nélkül, bár néha az ember elvárná, vagy különösen a diákjaitól, hogy legyenek empátiásak a tanárral szemben is. De ez kevésbé szokott sikerülni. Aztán mi van itt még? Mind ezekhez a házasság a legjobb iskola. Úgyhogy aki még nem iratkozott be a házasságiskolába, annak javaslom, tehát eljutottunk a kiinduló kérdéshez, hogy ismerhetem föl azt a valakit, akivel azután házasságot köthetek. Hogyan találhatok rá a páromra, mert mindebből az derül ki, amit az Úr Jézus mondott, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni. Ha eljutottál oda, hogy ezt őszintén gondolod, akkor érdemes foglalkozni azzal a gondolattal, hogy megházasodj. De amíg csak arra vársz, hogy jöjjön valaki, aki a te kívánságaidat teljesíti, aki elkészíti a vacsorát, mire hazaérsz, akivel ágyba tudsz bújni, aki elég pénzt keres ahhoz, hogy jól élj mellette, addig ne foglalkozz a házasság gondolatával. De ha eljutsz oda, hogy szolgálni akarsz valakinek. Most ez megint csak nehéz dolog a férfiaknak, a büszke férfiaknak szolgálni. De a büszke asszonyoknak még nehezebb. A feminizmus meglegyintette a mai asszonyokat. Tanuljunk alázatot. Azt mondja Jézus, hogy tanuljátok meg tőlem a szelídséget és az alázatot. Tanuljátok meg azt, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és akkor nyugalmat találtok a lelketeknek. Tehát eljutottunk ide, hogyan találhatok rá a társamra. Na most azt mondják, hogy a házasságok az égben köttetnek. Hát akkor nem tudom, kinek van összeköttetése valamelyik angyallal, hogy fölhívja a telefonon, kész van már. Ki van jelölve az illető? Hát persze hozzá szokták tenni ez a mondáshoz azt, hogy igen, az égben köttetnek, de a földön szoktak elromlani. Mondjuk ebben is van valami, de vajon valóban az égben köttetnek a házasságok? Földi életünkre szól a házasság. Ki ez? Zeus. Ez egy pogány. Egy görög legenda, állítólag volt egy cseréből készült figura, egyik fele férfi, másik fele nő, Zeus ketté törte, ledobta a földre, és azt mondta, találjátok meg egymást. Ebben benne van az, hogy csak X lehet, Isten eldöntötte, a predestináció érvényes a házasság kötése is. Bevallom, én ebben nem hiszek. Meg kell találni. Igen, Isten bizonyára tudja, hogy hogy fogsz dönteni. A téves döntéseidet is tudja előre. Ez más dolog. Úgyhogy ne hagyatkozzunk erre, mert ez nem igazít el. A földi életünk része a házasság, ezért a földön kell eldőlnie, hogy kivel éljük le néhány földi évtizedünket. Fontos néhány évtizedről van szó. Ahogy elhangzott az elején elmondott példával, nem mindegy, hogy ki ül mellettem, amíg itt utazom a földön. Hogy kivel vagyok együtt ezen az úton. Isten akaratát kell megtalálnom ebben is. A hívő ember életében mindig Isten döntéséhez, vagy Isten akaratához kell igazodni. Na most Isten ezzel a problémával kapcsolatban is egyértelműen elmondta az akaratát. Mindenek előtt adott nekünk egy szerény kis szervet, ezt úgy hívják, hogy ész. használni kell. De nem mindegy, hogy hogyan. Van néhány, merem mondani, nem biblikus szokás hívő körökben, főleg pietista körökben. Nagyon kegyes szokásoknak tartják ezeket, de a Bibliában nem találjuk ennek az igazolását. Pár szót szeretnék szólni ezekről. Az egyik így szól, hogy igét kaptam. Eszembe jut egy kedves házaspár, jó ideje már 4 gyerekük van, hát már mérsékelten fiatalok. De emlékszem arra az időre, amikor még nem voltak házasok. De már eldöntötték, hogy házasok lesznek. A kislányt egyszer megkérdezte valaki a gyülekezetben, amikor már kiderült, hogy ők együtt járnak, hogy és kaptál igét? Nagyon zavarba jött, és mondta, nem. És nagyon megijedt. Hol van a Bibliában, hogy igét kell kapni? Mióta van saját Bibliája a hívő embernek? Mióta van könyvnyomtatás? Néhány száz éve. De hívő keresztjének 2000 éve élnek, és Isten vezetéséhez igazodnak. Persze, van ilyen. Istennek van hatalma arra, hogy sokféleképpen szóljon és vezessen. Szólhat a napi igén keresztül. De amikor azt mondja, hogy hát én igét kaptam, éppen ma olvastam, ne félj Máriát magadhoz venni. Igaz, hogy Editnek hívják, de hát ilyen név nincs a Bibliában. És ebben az ige kapásban az a veszély, hogy amit az ember szeretne, azt belelátja, vagy beleolvassa. Tulajdonképpen egy projekcióról van szó. Méltatlan a Bibliához, hogy így használjuk. Na a másik ilyen kegyes szokás a jelkérés. Jelt kérek. Add Uram, ha azt akarod, hogy ő legyen a feleségem, akkor vasárnap jöjjön a piros sapkájában a templomba. Hát igen, a múltkor nem a piros sapka volt rajta, biztos mosásban volt, úgyhogy most az következik. Most hogy állunk ezzel a jelkéréssel? Olvasunk jelkérésről a Bibliában? Igen. A klasszikus történet az Gedeon története. Ugye ott meg kellett küzdeni a midianitákkal, jól felfegyverzett és harcezett emberek voltak, mindig jöttek, elvitték a termést, kifosztották a lakosságot. Gedeon kapott Istentől egy feladatot. Szervezd hadsereget, szállj szembe velük, győzd le, űzd ki őket. Szegény Gedeon. Hát ez nagyon nehéz feladat. Igaz, hogy angyal jelent meg, igaz, hogy csoda is történt, de hát, ha tévedek. Úgyhogy jelt kért. Azt mondta, hogy én kiteszek egy gyapjút, ha minden száraz lesz, és a gyapjú nedves, akkor elhiszem, Uram, hogy a te akaratod. Kitette, nyilván remegő lábbal és dobogó szívvel, annak mindig dobogni kell. Ment oda a gyapjuhoz, minden száraz volt, ki lehetett facsarni a gyapjúból a vizet. Hát, úgy látszik, nem úszom meg. De aztán gondolkozott rajta, ugye, telt a nap, hányta betette magában a dolgot, este azt mondta, Uram, ne haragudj, de én teszek még egy példát. Kiteszem ezt a gyapjút. És hogyha ide a szabadba teszem, ahol az eső is veri, ha minden nedves lesz, de száraz marad, akkor te mondod. Másnap reggel úgy lett. Nincs mese, muszáj megszervezni a hadsereget, muszáj szembe szállni a midiantákkal, gondolom ismerjük a történetet, de a kérdés az, hogy tudhatta volna-e Gedeon gyapjú nélkül is, hogy mit kell tennie? Hát tudhatta volna, Isten megmondta neki. Az erős hitét mutatta ez Gedeonnak? Nem, a hitetlenségét. A kételkedését. Az engedetlenségre való hajlamát. A jelkérés nem biblikus. Ne ilyen módszereket használjunk a pár találáshoz, hanem inkább olyat, ami megfelel Istennek. Na most fölmerül, hát akkor itt van a szerelem, hát csak-csak Isten adja a szerelmet. Igaz, hogy ez is van, ilyen görög rege, ott van az a kis pufók ámor, van egy íja, meg nyila, azzal lövöldöz folyton, és én nem tehetek róla, szerelmes leszek, akkor biztos ő lesz. Petőfi Sándor hányszor volt szerelmes? Hát úgy látom, igazi irodalmár nincs köztünk, én se tudom, de többször. A négy ökrös szekér, amikor lassacskán ballagott és csillagot választott, Erzsikével választott csillagot, nem Szendrei Júliával. Pedig nagy volt a szerelem. Tehát a szerelem sem biztos iránytű a házassághoz, a párválasztáshoz. Mit ír Petőfi? Hát azért néhány tapasztalata lehetett. Azt írja, a szerelem, a szerelem, a szerelem sötét verem. Hát sötétben nem lehet jól látni. Beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallhatok. Úgyhogy ez se jön be. A szerelem szép, de zavarja a tisztánlátást. Zavarja a tisztánlátást. Ha pszichológiailag akarom jellemezni, akkor egyrészt azt mondom, hogy projekció. Bennem él egy tökéletes lány képe. Ő az, rávetítem. De nem őt ismerem meg, hanem fölismerni vélem benne azt a valakit, akire vágyom. És akkor elkezdünk együtt élni, kiderül, hogy nem olyan. Én Csipke Rózsikának láttam, és közben csupa tüske. Hát nincsen rózsa tövis nélkül, ez már igaz. Vagy az indián regények nyomán lány létemre Vinetúval találkoztam. Aztán kiderült, hogy a jelleme nem egészen olyan. Mert a szerelem sem biztos. Mi fakad ebből? A csőlátás és a projekció. Mi az, hogy csőlátás? Ez szemészeti kifejezés. Azt jelenti, hogy a perifériális látás nem működik, csak ahová irányzom közvetlenül a látásomat. Van olyan hallás is, ahol a periféria nem működik. Mondja anyuka, hogy édes lányom, szaladj le már kenyérért, nem hallja. Pedig a fülével semmi baj nincs. Még az agya is jól működik máskor. De amikor éppen álmodozik, akkor nem működik. Úgyhogy ez sem válik be. Életre szóló döntéseket csak józanul lehet hozni. Na de mi van, ha szerelmes vagyok? Nem baj. Elmúlik. Na most az, hogy elmúlik, ettől nem kell elkeseredni. Nem úgy múlik el. Hanem úgy, hogy már a vérnyomás nyugodt marad, A tahikardia is megszűnik, kiegyenlítődik. Nem lesznek olyan nagy izgalmak, szépen meg lehet szokni a másiknak a közelségét. Ha megfogja a kezedet, akkor nem fut végig az áram rajtad, mint az első alkalmakon. De a szeretet, az kibontakozik. Na most az tévedés, hogy a szerelem alakul át szeretetté. Nem, az nem alakul át. Az feniletilamin. Biokémia. Hanem az igazi szeretetnek meg kell születni az ember szívében, de a döntést azt nem a szerelem alapján kell hozni. A józan megfontolásnak vannak szempontjai. És itt álljunk meg egy pillanatra. Bocsánat, már látom, hogy hosszú lesz a mai alkalom is. Van itt egy kedves házaspár, akiket jó néhány éve ismerek, és hát olyan 3 éve házasságot kötöttek. De István sokáig várt erre az alkalomra. Hát most hadd mondják el ők, István és Zita, hogy hogy is történt ez.
No hát, szeretettel köszöntünk mindenkit, Gödör István vagyok, és Feri bátyám megkért nem olyan régen, hogy mondjuk el, hogy hogyan ismerkedtünk meg, és hát bizonyára azért van ez, hogy felkért engem, mert ugye 38 évesen házasodtam, és arra gondolt Feri bátyám, hogy hogyan találhatok rá társamra technikát, volt alkalmam kifejleszteni, és biztos van benne igazság is. No, hát akkor elmondom a nagy titkát ennek a történetnek. Úgy történt az életemben, hogy 37 éves voltam, és feküdtem otthon a szobában, szépen nyugodtan, hanyatdőlve, gondolkodtam az élet nagy kérdésein. Egyszer csak mennydörgés támadt a szobába, villámok cikáztak, és megszólalt az Úr. És azt mondta, hogy tudom a kérésedet, és tudom, hogy társat keresel magadnak. Hát válasz. És kivetített a falra egy hasonló sorozatot, és azt mondta, hogy íme, melyiket választod, a szőke hercegnőt, a barna hamupipőt, vagy a vörös bögyöst. Bocsánat a kifejezésért, azért ezt említettem a Shrekből, lehet, hogy valaki felismerte, ugye ott a varázstükröt kérdezte meg a király, hogy mi legyen a sorsa. No, hát tényleg sokan vagyunk így, hogy valamilyen csodára várunk, vagy valamilyen nagy külső behatásra, ahhoz, hogy az ember megtalálja az igazit. És tényleg én is sokat küzdködtem ezen a kérdésen. Azt gondolom, hogy tényleg volt időm jó néhány évtized megtapasztalni ezt a kérdést. Nagyon sok élménnyel, kísérletezéssel, kudarccal járt ez az időszak, azért azt el kell, hogy mondjam. És azt gondoltam fiatalabb koromban, hogy egyetlen egy dolog kell ahhoz, hogy az ember megtalálja a társát, mégpedig egy ilyen nagyon különleges bizsergető érzés itt valahol a gyomorban, tehát amikor találkozok a társam, akkor érezzem ezt a bizsergető érzést, és mindig így kerestem társat magamnak, és mindig találtam is időnként ilyen társat magamnak, csak az volt a baj, hogy valamiért ezek a társak egy idő után elhagytak. És ugyan én bizseregtem, de hát a társak meg csak úgy elmentek. Szóval viccesen mondom ezeket, de azért küzdelmes kérdések ezek. Azt hiszem, hogy nem én vagyok az egyedül, aki ebben a kérdésben így jár. És mondhatom azt, hogy minden kapcsolatom csődöt mondott, és tényleg majdnem azt is mondhatom, hogy összetörtem ebben a kérdésben, hogy is működik akkor ez a dolog. Azt gondoltam magamról régebben, hogy jó ember vagyok, és azt gondoltam mindig a másikról, hogy mindig a másikkal van probléma, tehát én rendben vagyok, csak a körülményeim meg a másik ember az, aki a problémás ezekben a kapcsolatokban. No, hát sorozatos csalódások végén oda is eljutottam, hogy magamban is csalódtam, és elkezdtem föltenni ezt a kérdést, hogy most akkor tényleg mit kezdjünk ebben az egész élettel, mit kezdjek önmagammal, mit kezdjek a társ kérdéssel, és tényleg lelkileg is össze voltam törve, habár kívülről nem annyira látszott ez rajtam, meg a körülményeim látszólag munkahely rendben voltak, de mégis belül komoly küzdelem játszódott le. És akkor kezdtem el én igazából a Bibliát forgatni, és Isten tiszteletre járni, olyan 30 éves lehettem, és valami megmagyarázhatatlanul vonzott a Bibliával kapcsolatban, az Isten tiszteleteken is valami vonzott, valami nagyon jó volt ebben. És ahogy elkezdtem olvasni a Bibliát, láttam, hogy nagyon sok különleges dolog van megfogalmazva benne, és nagyon-nagyon érdekes jellemrajzot rajzol ki az emberről, magáról. Nagyon érdekes kapcsolatokat ír le, párkapcsolatokat, emberi kapcsolatokat, és hát nagyon sok mindenben magamra ismertem. És azt gondoltam, hogy hát akkor itt az ideje megkeresni a Bibliából a választ erre a kérdésre. Össze is gyűjtöttem gyorsan a Bibliából azokat a részeket, amelyek a társkérdésre vonatkoznak, és kiolóztam egy Word dokumentumba, és mindösszesen 3 oldalnyi lett. Hát ezen nagyon meglepődtem, hogy akkor lehet, hogy mégse a központi kérdése az életnek a társkérdés. Akkor most hogy van ez? Nem akarom bagatelizálni, meg viccelődni ezen, de lehet, hogy tényleg a Bibliában nem ez a központi kérdés, vagy a legfontosabb kérdés az életre. Jézus azt mondja, hogy egyetlen egy akadálya van annak, hogy a kapcsolatok jól működjenek. Amikor megkérdezik tőle, ugye, hogy Mózes miért engedte meg annak idején, hogy vállólevelet adjunk a társunknak, hogyha nem tetszik egy idő után. Ugye azt mondja Jézus, hogy a ti kemény szívűségetek miatt van ez, és hát erre kellett rádöbbennem, hogy igazából ez az elsődleges probléma az életemben, hogy kemény szívű vagyok. És azt hiszem, hogy ha Isten meg nem könyörül rajtunk, akkor mindannyian, ahogy kemény szívvel születünk, úgyis halunk meg. És hála Istennek azért sok emberem megkönyörül, és így jártam én is, 30 éves voltam, amikor megtérhettem, és Isten új szívet adott. Ugye ez nem azt jelentette, hogy innentől kezdve jó és tökéletes ember lettem, de azt jelentette, hogy Isten előtt egy egészen más állapotba kerültem, egy egészen más identitást kaptam tőle. És azt gondoltam, hogy mostantól kezdve viszont akkor a társkérdés is megoldódik, mert most már tudom, hogy mi a jó nekem. És hát újra beleugrottam egy kapcsolatba, a bizsergés megvolt itt is, és újabb csalódás következett. No, ez a csalódás kellett, hogy eljutasson arra a pontra, hogy lehet, hogy mégse tudom azt, hogy ki az, aki jó nekem, vagy ki az, aki mellém való. És tényleg őszintén talán itt mondtam ki életemben először azt, hogy Uram, nem tudom, hogy ki való mellém, tényleg feladom. És akkor kezdtem el tudatosan ezért imádkozni, hogy Isten adjon egy társat nekem. És hát nem telt el bele sok idő, ugyan nem jött a mennydörgés meg a villámlás a szobába, de megismerkedtem Zitával, és azt láttam, hogy valahogy máshogy működik ez a kapcsolat, mint a korábbiak, és valami nagyon jó van ebben a kapcsolatban, és azt hiszem, hogy ez a közös alapunk, hogy mindannyian Krisztusban vagyunk. Úgy gondolom, hogy ez talán az alapja. És nem mondom, hogy tökéletesek vagyunk, és nem mondom, hogy nem szorulunk kegyelemre, hiszen mindannyian kegyelemre szorult emberek vagyunk, de azt tudjuk és látjuk, hogy Isten előbb szeretett bennünket, és előbb fogadott el bennünket, mint semmi, megismertük őt. És azt gondolom, hogy a házasságban is ezt várja el tőlünk. Szóval a barna hamupipőt választottam, és az Úr igazolja a választást.
Én azzal szeretném kezdeni, hogy 25 évesen, amikor az Úr Jézus engem megkeresett, akkor a párkapcsolataim terén szinte teljesen kiégett állapotban voltam már, és sajnos úgy éltem, és a környezetemben is szinte azt láttam, hogy a kapcsolataiban alig hűséges valaki a párjához. És én is felvázoltam az életemet, hogy majd lesz egy férjem, aki valószínű megcsal, vagy az is lehet, hogy majd én csalom meg őt. Esetleg megeshet, hogy majd ott hagy engem két gyerekkel. Szóval azt mondtam, hogy lutri az élet, vagy bejön, vagy nem. Csak az volt, hogy belül viszont teljesen másra vágytam, egy boldog és hűséges házasságra egy férjel. És végül is Isten felmutatta ezt nekem, hogy vele ez lehetséges, hiszen megmutatta, hogy milyen vagyok, hogy hogyan éltem, és azt is megmutatta nekem, hogy ő milyen, hogy mennyire szeret, hogy hiszen Jézus értem is meghalt azért, hogy új életet kezdhessek vele. És hittel, meg kegyelemmel megajándékozott, és így boldogan tudtam tényleg elfogadni azt az életet, amit ő adott nekem, vagy nyújtott, és adott ahhoz is erőt, hogy az addigi életemtől elforduljak, és vele járhassak tovább az úton. Így bekapcsolódtam egy gyülekezetbe és egy ifibe, és körülbelül 3 éve ismertem meg az Urat, amikor elkezdtünk az Istvánnal megismerkedni, és számomra csak egy dolog volt fontos, hogy Uram, azt szeretném, hogy Te adj nekem társat, mert Te tudod azt, hogy ki való hozzám, és hogy tényleg ki az, akivel boldog és hűséges lehetek majd. És hiszem azt, amit Feri bácsi is mondott talán, hogy két hívőnek tudni kell együtt élni, meg szerintem sem kell a társkérdést talán túl misztifikálni, amennyire sokszor tesszük, de számomra tényleg nagyon fontos volt a múltam miatt, hogy Isten tegyen engem bizonyossá afelől, hogy akit majd nekem szem, az valóban tőle való. És elkezdtünk az Istvánnal talán egy párszor, egyszer-kétszer így beszélgettünk az ifin, nem is, először e-maileztünk egy hónapig, és egy hónap e-mailezés után kezdtünk találkozgatni, és a találkozást újabb találkozások követték, és elkezdtünk ismerkedni és közelebb kerülni egymáshoz. És végül is, ugye most mondta Feri bácsi, hogy nem igét kapunk, végül is engem egy igény keresztül volt az, amiben elvégezte Isten, ugye sok más körülménnyel szemben, hogy közös ez a lapunk, és hogy tényleg a kapcsolatunk úgy alakult, hogy egyre jobban megismerkedtünk, valahogy egyre jobban azt gondoltam, hogy tudnék vele élni, és hogy tényleg egy olyan ember, akivel emberileg is le tudnám élni az életemet. Mégis Isten azzal az igével, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást, végezte ezt el bennem, hogy tényleg az volt bennem, hogy teljes békesség és bizonyosság abban, hogyha István majd egyszer megkéri a kezem, hogyha ő is eljut oda, és ő is úgy gondolja, akkor fogok tudni neki igent mondani. Addig sokszor volt bennem bizonytalanság, hogy most vajon igen, hogy most vajon nem. Úgy érzem, hogy végülis mind a kettőnkben ez a kérdés így elvégződött, és nagyon örülök neki, hogy ő lett a férjem. Nagyon jó férjet kaptam, és egy remek apát az Úrtól, azt hiszem.
Ez majd a következő alkalom lesz.
Az a kisbaba, akit láttunk itt nemrég, az Istvánhoz és Zitához tartozik, csak azt hiszem, hogy Istvánnak a testvére kivitte békésebb helyre. Bele akart szólni itt az előadásba. Igen, talán említettem is, Istennek van hatalma arra, hogy igét adjon, vannak ilyen párok, csak ne utazzunk erre, és nem feltétele annak. Na most a józan megfontolás szempontjait próbáljuk most így figyelembe venni. Na, gondolom, hogy ezt a férfiút is ismerjük. Őt úgy hívják, hogy Bartók Béla. És van egy szép kórusműve. Remélem, hogy sokan ismerik. Az a kórusmű címe, hogy Leány néző. Állítólag a szöveget is Bartók írta, olyan, mint egy népdal. Teljesen népdalszerű. Kicsit eltelt az időnk, úgyhogy csak a második strófát olvasom. Az fontosabb nekünk most éppen. Ne nézz a lányka táncos lábára, ne hajolj az ő mézes szavára, figyelemmel légy indulatára, tanulj szert tenni szíve titkára. Hát nézzük ezt szépen sorba. Ne nézz a lányka táncos lábára. Hát sajnos nem tudom megkérdezni Bartókot, szívesen megkérdezném, Béla bátyám, te rá szoktál nézni? Én azt gondolom, hogy őszinte ember lehetett Bartók, és mondta volna, hogy igen, hát azért oda szoktam nézni. Nem ez a lényeg benne, hogy ne nézd, hanem ne ennek alapján dönts. Nagyon fontos a külső megjelenés, de ne ennek alapján dönts. Ugye az első a megismerés körében a külső megjelenés. Fontos, hogy szép legyen egy lány. Persze, hogy fontos. Na de én itt szeretnék minden lányt megvigasztalni. Ha képes mosolyogni szépen, akkor nincs csúnya lány. Meg ez egy teljesen szubjektív dolog, hogy kinek mi a szép, és mi a kevésbé szép. Mondjuk volt olyan lány, akit én sokkal szebbnek találtam Mona Lisánál, azért őt vettem feleségül, nem Mona Lisát. Hát persze mondjuk Mona Lisáról lekéstem volna. Tehát ez az első. Aztán ne hajolj az ő mézes szavára. Hát akkor ne is beszélgessünk. Ez a következő kör. A szóbeli megnyilatkozások. Hát amikor az ember beszél, akkor sokat elárul magáról. Beszélgessünk sokat, minél többet egymással. Aztán mi a következő? Figyelemmel légy indulatára. Mondhatnám azt is, hogy az indítékaira, a motívumaira. Figyeljek oda a szándékaira, az attitűdjeire, kezdjen megismerni mélyebben. És végül tanulj szert tenni szíve titkára. A szívünk az értékrendünk centruma. Amikor a Biblia azt mondja, hogy ne legyetek hitetlennel felemás igában, arra utal, hogy ugyanaz legyen az értékrendetek. Ugyanaz. Ki van az ő szívében, és ki van a tiedben. Erre még vissza fogok térni. Tehát a megismerés szondája, ugye végig figyeltük ezt a nyilat, figyeltük, hogy halad. Végig ment mind a három fokozaton, mire eljutott a központba, a négyesbe, az értékekhez, az értékekig. Hát végig lehet ezt játszani újra, hát hogy megy, elég gyorsan megy, szépen beható. Na most nézzünk meg néhány gyakorlati kérdést. Ki ez? Mi a foglalkozása? Én úgy látom, hogy egy hentes, a szerelmes hentes, szeleteli a szalámit, szelet, nem szelet, szelet, nem szelet. Aztán van itt egy hölgy, ez pedig egy vegetáriánus nő. Hentes mester és vegetáriánus nő. Vajon ők tudnak-e egymással harmonizálni? Ugye nehéz, Na ezt én néhányszor elsütöttem, meg régebben, amikor több előadást tartottam párválasztásról. Emlékszem, itt a Rádaiban a végén odajött egy kislány, és azt mondta nekem, Feri bácsi, ezt még egyszer eltetszik sütni, én felszólalok, mert én ismerek egy házaspárt, pont ez a helyzet náluk, de tök jól megvannak egymással. Igen, hát ez nem olyan nagy akadály, de azért jobb, hogyha nem egészen így van. De van még néhány variáció ebben a dologban, mert például az egyik zárkózott könyvmoly, a másik pedig társasági ember, ott is nehéz a harmonizálás, hogy az egyik hirtelen ötletek embere, a másik meg egy tervezgető, megfontolt fajta. Aztán mi van még? Van éjjeli bagoly, ez az egyik lehetőség. A másik pedig egy hajnali pacsirta. Na most ez a házasságban nagyon sok konfliktust okozhat. Ugye én már álmos vagyok, ő meg akkor kezd élni, és nem oltja el a villant. Vagy én fölkelek korán, őt meg zavarja az, hogy én mit zörgök a nejlonzacskókkal. Ez a nejlonzacska az egy veszedelmes dolog tud lenni. Mondja, úgyhogy lehet, hogy javasolni kellene majd Gábriel arkangyalnak, hogy az utolsó időben nejlonzacskók a zörgesen hatékonyabb, mint a harsona. Hát itt is nehéz lehet a dolog. Vagy az egyik aktív és gyors, a másik pedig megfontolt és nyugodt. Az egyiknek van időérzéke, a másiknak meg nincs időérzéke. Na most párválasztási szempontok ezek megfontolandó, de sok olyan házaspárt ismerünk, akiknél ezek a problémák állnak fönn, áthidalható mind, de szeretet kell hozzá. És direkt jó, ha nem olyan. Ugye, mert ki egészít engem? Az oldalborda hasonlat alapján, amit a Biblia ír le, ugye Ádám oldalbordájából teremtette meg Isten Évát erre, egy barátom azt mondta egy házasságondozó héten, az van meg benne, ami belőled hiányzik. Ugye ez gyönyörű. És hát ez így működik jól. Na, hogy kerül ide ez az ökrös fogat? Ez nem Petőfi négy ökrös szekere, hanem a legfontosabb szempontot illusztrálja a Bibliából, azt a bizonyos igát. Ne legyetek hitetlennel felemás igában, mert egy iga a házasság, hogy-hogy? Latinul a konjugium szó jelenti azt is, hogy iga jelenti azt is, hogy házasság. És nagyon jó a hasonlat. Ugye két barom bedugja a fejét az igába, ha az egyik nem húz eléggé, akkor a másiknak nagyobb terhet kell húznia. Így van ez a házasságnak. Így. Ha az egyik ki akar törni, ezzel a másiknak fájdalmat okoz. És együtt kell haladni. És egy irányba kell haladni. Ez a lényege az igának. Éppen ezért csak olyan emberrel kös házasságot, akivel azonos az értékrended. Hallottuk István és Zita esetében. Pontosan erről van szó. Azonos az értékrendjük. Mind a ketten szeretik az Úr Jézust, és ragaszkodnak Isten igéjéhez. Egy irányba haladnak, nem akarnak széthúzni. Mindketten hajlandók ugyanazt a terhet húzni, beleértve a gyerekeket is. Békés egymás mellett élés. Egyik félnél vannak dolgok, ügyek az életben, a másiknál is vannak dolgok és ügyek, ráadásul vallásos, a vallásos érzület jellemzi, de az egyik számára fontos Jézus, a vele való kapcsolat, a másiknak fontosabb a sport, az üzlet vagy a politika, ezek nem fognak harmonizálni. Békés egymás mellett élés a maximum. A keresztény házasságra azonban az jellemző, hogy nekik is vannak dolgaik, ügyeik, de Jézus Krisztus szeretete összekapcsolja őket. És végül, tessék reménykedni, ez az utolsó tábla, a társkeresők 7 aranyszabálya, nézzük végig gyorsan. Az első, nem a házasság tesz boldoggá, hanem az Úrral való kapcsolat. Tehát először ezt lásd meg. Nincs benne a Bibliában, hogy boldogok a házasok. Lehetnek boldogok a házasok. A második, olyan társat kell találnod, akivel közös életetek Isten szeretetét tükrözi. A harmadik, a társkereséshez ne használj semmiféle kegyes módszert, hanem Isten igéje és szent lelke által irányított józan eszedet és ítélő képességedet használd. A negyedik, állj ellen a csőlátás és a projekció torzításainak. Az ötödik, csak olyan emberrel köz házasságot, akivel azonos az értékrendetek, és aki testileg is vonzó számodra. Ez is fontos. Hatodszor, légy tudatában annak, hogy döntéseddel lemondasz az önállóságodról és az összes többi nőről, illetve férfiről. És végül légy tudatában annak is, hogy döntésed egész életedre érvényes. Ennyi. Én köszönöm a figyelmet. Kérdésdoboz van ott hátul. Nincs?
Kérdezni lehet. Van doboz.
Ja, van doboz.
És most lehet kérdezni.
Hát lehet kérdezni, ha valaki még bírja. Akkor tessék, Pista.
Ha én egy kis ágyú vagyok.
Igen.
És körülöttem csupa nagy ágyú lányok vannak.
Igen.
Kóstolgathatom azért őket bátran.
Hát szerintem attól leszel nagy ágyú, hogy odamész. Szóval ez a kis nyuszi magatartás, az majdnem arra ítéli a férfiakat, hogy egyedül maradjanak. De hát mondjuk megtörtént már az is a világtörténelemben többször, hogy ugye megpróbált a férfi közeledni, aztán a lánynak több esze volt, és megkérdezte, te akartál valamit mondani, nem? Miután már 5-6-szor is haza kísérte, és mindig hűmögött, hámadott magot. Úgyhogy néha a lányok határozott fellépése átsegíti az ilyen fiúkat. Jó, ha a fiú kezdeményez természetesen, de egy kis biztatás néha nem árt. Van további kérdés? István, neked azért sikerült megházasodni. Jó, van még valakinek kérdése? Igen, tessék. Hát mondjuk az nincs benne a Bibliában, hogy nem szabad házassági irodához folyamodni, de én azt gondolom, hogy a színvonalok olyasmi, mint az üzlet. Hogy keresztény házassággondozó, vagy társkereső szolgálatról is tudok, hogy létezik, amiről azt sejtem, hogy jól működik, az Németországban van. Ezt a Walter Nietzsche tartja fenn. Na most arról nem hallottam, hogy Magyarországon van ilyen. De azt nem úgy csinálják, hogy beérkeznek a címek, hanem előadásokat tartanak, képzés van, tulajdonképpen egyfajta jegyes oktatás, meg hogy mire kell odafigyelni. Na most ezek az alkalmak is azért ezt a célt is szolgálják, úgyhogy nem muszáj mindig sietni kifelé, hanem meg lehet állni, kicsit elbeszélgetni, egymásra lehet nézni, még a buszon is. Téged nem a Rádaiban láttalak? Olyan ismerős vagy nekem. Legfeljebb azt fogja mondani, hogy ne. Hát mondjuk ilyen lehet. Ugyan gyülekezetben is. Szóval nem akadály, de ha így jön létre egy találkozó, nem mentesít attól, hogy megismerjük az illetőt. Tehát jól megbeszélni a hátterét is, családját, mindent, és főleg az értékrendjét, céljait, mit gondol az életről, és azonos hiten vagyunk-e. Ez nagyon fontos. Most nem arra gondolok, hogy ő görög katolikus, én baptista vagy fordítva, hanem Jézus Krisztus ugyanúgy fontos-e neki is, mint nekem. Ez a döntő kérdés. Van még kérdés? Mikor megyünk már haza? Most! Isten velünk, viszontlátásra!